Folytatódik a brüsszeli hét az Inforádió mikrofonjánál, továbbra is Nagy Tamás.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Reflektor. Összeegyések, előzmények, az események háttere Fóris Györgytől, a Bruxinfo szakértőjétől.
Az elkövetkező percekben arról beszélgetünk, hogy a múlt heti NATO csúcs találkozónak tulajdonképpen milyen uniós vonatkozású összefüggései, áthallásai vannak, de mielőtt a konkrét NATO döntéseket próbálnánk valamilyen uniós kontextusba helyezni, először próbáljuk meg általános értelemben megnézni azt, hogy a NATO és az Európai Unió mennyire hat egymásra, tehát lehet-e következtetni az egyik szervezet valamely lépéséből arra, hogy vajon követi-e a társintézmény ezt?
Alapvetően két különböző szervezetről van természetesen szó, amelyek között ugyanakkor egyrészt van egy szükségszerű átfedés azzal, hogy a tagországoknak egy nagyon jelentős hányada mind a kettővel jelen van, másrészt pedig most már több mint egy évtizede párbeszéd, együttműködés, folyamatos egyeztetés is van, vagy kellene, hogy legyen a két szervezet között. Mi kell azt, hogy legalábbis a mindkét szervezetben jelenlevő európai országok többsége számára rendkívül sok területen igenis van áthallás és szükségszerű egymásra hatás, de problematikus tényezőként tud felmerülni minden olyan tagország, amelyik vagy az egyikben, vagy a másikban nincs ott, vagy hiányzik, vagy esetleg az egyikben van ott. Gondoljunk a NATO-ban Törökország tagságára, ami önmagában is rendkívül sok konfliktus forrása, mert NATO-ban Görögország és Törökország együtt van jelen, és sok esetben Görögországot úgy bünteti, meg az európai vele vonakodóan, vagy az európai országokat is úgy bünteti, hogy a NATO-ban blokkol olyan ügyeket, ami egyébként európai szempontból előnyös lenne, és ezzel mint egy, hát mondjuk nyíltan akár zsarol is arra, hogy ugyan már engedjék őt közelebb az Európai Unióhoz. Problémát jelenthet az is, hogy az Európai Uniós tagországok között ki, aki inkább úgymond atlantista, amerikai orientációt erőteljesebben prioritásnak tekintő tagország, és mi az, ami kifejezetten befelé forduló európai alapokból építkezni akar ország. Ezek persze szintén már fenntartással kezelik az EU, a NATO kapcsolatok építését.
Nem szeretném nagyon leegyszerűsíteni a kérdést, de kiindulva azokból a tényekből, hogy a múlt heti NATO csúcs találkozón meghívták a szervezetbe Albániát és Horvátországot, Macedónia csatlakozását elhalasztották a görög névvita miatt. Ezekből az ügyekből leszűrhető az, hogy Albánia újabb uniós perspektívára számíthat, vagy arra, hogy esetleg Macedónia és Görögország névvitája az unióban is problémát jelent?
Ez tulajdonképpen már ennek a helyzetnek a megerősítése. Végül is Albániának a 2003-as szaloniki EU csúcs óta van Európai Uniós perspektívája, ahol Horvátországnak pedig, mint tudjuk, már tagsági kilátása is van egészen közelről, most már dátumokat is emlegettünk, 2009-es esetleges tárgyalás befejezéssel és 2010-es esetleges tagállása. Itt a Balkán felé nyitás, a balkáni országok Európába való integrálása, nyugatba való integrálása, mint az ottani konfliktusok méregfogának a fokozatos és szisztematikus kihúzása, semlegesítése, az egy teljesen közismert és elfogadott program, és ebbe a képletbe ilyen szempontból logikusan illeszkedik, hogy most ezen országok, de egyelőre csak ezen az országok, most már a katonai szövetség oldaláról is bekapcsolódjanak.
A csúcs találkozó előtt és talán azóta is Ukrajna meglehetősen nagy feszültséggócnak minősül, itt tulajdonképpen a nyugati hatalmak az Egyesült Államokkal együtt Oroszországgal vitázott tulajdonképpen ezen, illetve hát kihallatszott ebből a vitából tulajdonképpen egy ilyen nyugati orosz ellenállás azzal kapcsolatban, hogy jó-e, ha Ukrajna NATO tag lesz. Na most a NATO-nak tulajdonképpen mi a stratégiája, tekintve azt, hogy az Egyesült Államok is tagja a NATO-nak? Mennyire irányul a NATO működése Oroszország ellen, hiszen a hidegháborúban lényegében ez volt a felállás, hogy a NATO volt a nyugati hatalmaknak a katonai szervezete, és akkor még létezett a Varsói szerződés, ami szemben volt ezzel.
Ma a nyugati politika egy ambivalens megközelítésben él Oroszország felé. Ez főleg az európai országokra vonatkozik, de persze az Egyesült Államokra is. A globalizáció erősödésével, a már atomhatalom hihetetlen potenciállal, személyi potenciállal rendelkező, egy több mint egymilliárdos Kína rohamléptékben történő fejlődésével és erősödésével. A kombinációk most geopolitikai és geostratégiai szinten sokféle szempontot mérlegelnek. Aggodalmat okoz az orosz politika. Aggodalmat okoz, mert gyengülnek a demokratikus intézményi garanciák az országban, mert emberi jogi súlyos kérdőjelek vannak az ország belső életében, mert katonai potenciál és ez a hihetetlen atomarzenál azért továbbra is ott van. Tehát ezek mind fennállnak az orosz megítélésben. Másfelől viszont, ha most visszatérünk az előző felvetéshez, Kínát is kapcsolva, netán atomhatalommá erősödő iszlám blokkokat is bekapcsolva, van egy olyan megközelítés, hogy Oroszország még mindig természetesebb szövetségese lehet, vagy kell, hogy legyen a meglévő nyugati ipari centrumoknak, polgári demokráciáknak, mint bármi más. Ez az ambivalencia, hozzátéve az, hogy Oroszország előrelátható módon hosszú ideig ugyanolyan most, tehát eleve egyébként is számolni kell vele, az, ami arra kényszeríti az euróatlanti országokat és ezek szervezeteit, hogy próbáljanak hatni Oroszországra úgy, hogy lehetőleg EU-konformabb módon, az EU értékekhez közelebb álló módon viselkedjen, ha lehet így fogalmazni, és egyébként pedig megőrizzék, megtartsák vele a párbeszédet és az együttműködést.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Heti váltó. Portrék, országok, évforduló, ítéletek Szatmári Zitától, a Brux Info szakértőjétől.
Változás lesz az Európai Bizottság összetételében. A ciprusi biztost, Markos Kiprianut, aki eddig az egészségügyi tárcát, tulajdonképpen egészségügyi európai tárcát felügyelte, őt váltja egy ugyancsak ciprusi politikus, nevezetesen Androulla Vassiliou. Miért volt egyáltalán szükség az ő leváltására, ha egyáltalán leváltás történt?
A korábbi ciprusi egészségügyi biztos benyújtotta a lemondását, lemondott azért, mert az ország a külügyminisztere lett. Tehát nem leváltották, hanem itt egy váltás következik be a biztosi poszton.
Ki az az Androulla Vassiliou, az utód, mit kell róla tudni?
Korábban 20 évig jogász volt, de igazából egy nagyon érdekes személyiség, mert ciprusi first lady is volt. First lady-ség miatt abba kellett hagyni a jogászi pályát és a pályafutását, de ezt követően számos egyéb tevékenysége volt, tehát például a ciprusi parlamentet is vitette. Ő az, aki együtt dolgozott a parlamenti képviselőkkel azért, hogy az Európai Unió joganyagát a Ciprus át tudja venni, tehát alkalmazni tudja az Európai Uniós szabályokat.
Jól értem akkor, hogy nem orvos, tehát egészségügyi tapasztalata nincsen?
Egészségügyi tapasztalat nincsen, de például nagyon sokat foglalkozott, miután first lady volt, például az onkológiával, vagy vitális kérdésekkel, de nem orvos. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy nagyon hatékonyan tud dolgozni, mert az egészségügy területén rengeteg jogszabály van, és azért az segít, hogy ő 20 évig jogászként dolgozott, valamint nagyon fontos az, hogy ismeri azért már az uniós bürokráciát, mert mint parlamenti képviselő ismerte az EP képviselőket, vagy az uniós munkatársakat.
Ezt egyébként nem betették személyre az Európai Parlamenti Bizottsági meghallgatáson, hogy ő nem orvos, hiszen Magyarországon például nehezen lehetne elképzelni egy olyan egészségügyi minisztert, aki nem orvos, vagy nincsen valamilyen egészségügyi végzettsége.
Nem vetették a személyre a beiktatási meghallgatáson. Igazából tett egy népszerű lépés, meg együttműködést ajánlott az európai parlamenti képviselőkkel, és ezt nagyon-nagyon értékelték az európai parlamenti képviselők, de egyáltalán nem volt probléma, hiszen ő mind biztos, hogy fog az Európai Betegség Megelőzés és Járványvédelmi Központra, támaszkodni fog az élelmiszerbiztonsági hatóságra, tehát minden egyes szakmai szervre, valamint a munkatársai, hozzáértő szakpolitikusok, tehát nem lesz semmi gond azzal, hogy ő nem orvos.
Beszélt arról, vagy bejelentette már azt, hogy tervez-e valamin változtatni, hogyan mehet tovább az uniós egészségügy?
Már nem tud tervezni, hiszen 2009-ig lesz biztos, tehát most már ebben a másfél évben olyan fontos célok vannak, mint például a dohányzás elleni küzdelem, vagy az alkoholfogyasztás elleni küzdelem, vagy az állategészségügy javítása, de nagyon fontosnak tartja az átjárhatóbb egészségügyi ellátást. Ez azt jelenti, hogy az európai lakosságnak 1%-a az egészségügyi ellátást nem saját hazájából vesz igénybe, hanem egy másik tagállamban, és hogy ezek az emberek sokkal könnyebben és bürokráciamentesen tudják az idegen tagállamban az egészségügyi szolgáltatást igénybe venni. Ezért fog ő dolgozni, de ez már nem erre a ciklusra fog vonatkozni, mert ez csak 2009 után lesz majd valójában például az Európai Parlament parlament előtt.
Mi az oka annak, hogy uniós szinten keveset hallunk az egészségügyi kezdeményezésekről, egészségügyi témákról, holott Magyarországon, ugye most ez központi téma?
Az európai egészségügyi szabályozás az csak azon a szinten valósul meg, hogy közös projekteket tervez az Európai Unió, vagy pedig, ahogy említettem, tehát a tagországok között átjárhatóbb egészségügyi ellátás megvalósuljon. De a tagországok egészségügyi ellátása teljes mértékben ugye a tagországokra van bízva.
Brüsszeli hét.
Önök a Brüsszeli Hét 80. adását hallották, műsorokat, és ezt is meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Úgy műsorra jövő szerdán este 8-kor az Aréna után várom Önöket. Búcsúzik Önöktől Nagy Tamás. Viszont hallásra!